Tehát advent második vasárnapja van, és advent a várakozásról szól. Várjuk Krisztus visszajövetelét, várjuk a karácsonyt, készülünk mindezekre, és a bevezetőben, ahogy Ádám említette, a várakozás az nem mindig olyan kellemes dolog. Én azt tapasztalom, hogy amikor sokat kell várni, akkor egyre feszültebb, idegesebb az ember. Gondoljatok csak arra, ha csak egy-két percet kell várni valaki miatt, az már mennyire zavaró tud lenni, pedig hát az élet az nem egy-két percből tart, hanem sokkal hosszabb időn keresztül. Szóval a várakozás az nem egyszerű dolog, de ahhoz, hogy várakozni tudjunk, ahhoz, hogy az adventet jól tudjuk megélni, szükség van alázatra. Alázat nélkül nem lehet várakozni. Adventre készülni alázat nélkül nem megy. És most az Alázat hatalma című témánknak a második része következik. Szeretném felolvasni Jakab apostolnak a negyedik részében, a levelének a negyedik részéből az első 12 verset, ami alapvetően az alázatról szól. Ezt mondja a Biblia. Honnan vannak viszályok és harcok közöttetek? Nem a tagjaitokban dúló önző kívánságok okozzák-e ezeket? Kívántok valamit, és nem kapjátok meg, öltök és irigykedtek, de nem tudtok célt érni, harcultak és viszálykodtok. Mégsem kapjátok meg, azért, mert nem kéritek, vagy ha kéritek is, nem kapjátok meg, mert rosszul kéritek. Csupán élvezeteitekre akarjátok azt eltékozolni. Parázna, férfiak és asszonyok, nem tudjátok-e, hogy a világgal való barátság ellenségeskedés az Istennel? Ha tehát valaki a világgal barátságot köt, ellenségévé válik az Istennek. Vagy azt gondoljátok, hogy az írás ok nélkül mondja? Irítségre kívánkozik a lélek, amely bennünk lakozik. De még nagyobb kegyelmet is ad, ezért ezt mondja. Isten a kevélyeknek ellenáll, az alázatosoknak pedig kegyelmét adja. Engedelmeskedjetek azért az Istennek, de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Közeledjetek az Istenhez, és ő közeledni fog hozzátok. Tisztítsátok meg a kezeteket, ti bűnösök, és szenteljétek meg a szíveteket, ti két lelkűek. Gyötrődjetek, gyászoljatok és sírjatok. Nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Alázzátok meg magatokat az Úr előtt, és ő felmagasztalt titeket. Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényadó és az ítélő bíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fele barátod felett? Arra hívlak benneteket, hogy egy gondolatba egyrészt időben is, meg távolságban is utazzunk el, és meghívlak benneteket Jeruzsálembe. Tehát a helyszín az megvan. Az idő, az 2000 évvel korábban történik, amikor Jeruzsálembe elhangzik az ítélet, hogy Jézus Krisztus bűnös, és kimondják a kereszthalált, hogy meg kell halnia. És ezen a különleges helyzetben, amikor Jézust keresztre feszítik, akkor itt látjátok a kivetítőn az igeverset, ami leírja ezt, ott van mellette másik két ember, mind a kettő tényleg bűnös, Jézus nem bűnös, de ugyanazokat a vádakat kimondják rá, hogy annyira bűnös, hogy meg kell halnia, tehát hogy a halál a méltó büntetése. És a két oldalon, a kereszten ott van jobb és a bal oldalon egy-egy bűnöző, akik hát a méltó büntetésüket kapják, Jézus nem. És azt látjuk, hogy az egyik az elég büszke ember. Elég sok megpróbáltatáson keresztül megy az ember, mire eljut odáig, hogy keresztre feszítik, most gondoljátok végig. Tehát azért elég sok megaláztatást, nyomorúságot, nehézséget végig kell élni, és ráadásul ez úgy nyilvánosan, tehát akkor nem közvetítette a CNN, meg ilyesmi, mert nem volt, de egyébként, ha lett volna, akkor biztos közvetíti az egész világra. Akkor azok az emberek viszont, akik ott voltak, látták azt a szenvedést, azt a kiszolgáltatottságot, azt a nyomorúságot, amikor vádolták az embereket, amikor halálra ítélik, amikor megveszőzik, vagy megkorbácsolják, és aztán keresztre feszítik, és ott szenvednek, meg jajgatnak. Tehát mindez a szenvedés, az egy valóságos dolog volt, az emberek látták ezt, és ott van két ember Jézus mellett. Az egyik az, annak ellenére, hogy rengeteg megaláztatásban volt része, mégis nagyon büszke. Oda szól Jézusnak, és azt mondja, Hogyha tényleg annyira jó vagy, meg tényleg te vagy az Isten fia, akkor csinálj valamit, hogy szállj le a keresztül, hogy produkálj már valamit. Ez a büszkeség. A másik oldalon viszont ott van egy másik bűnöző, aki hát átéri ugyanezeket a nyomorúságokat, megaláztatásokat, de nem büszke, hanem a szívében, lelkében is megalázza magát, és azt mondja, hogy én azért vagyok itt, mert bűnös vagyok. De ő semmi bűn nem követett el. És odaszól Jézusnak, és azt mondja, hogy Jézus, emlékezzél meg rólam. Bocsáss meg nekem. Fölismeri, hogy Jézus a Messiás, és Jézus mond valami nagyon fontosat, és azt mondja, hogy figyelj, mi nem soká találkozni fogunk majd ott a mennyei dicsőségben. Amikor az alázatról beszélünk, akkor ez egy nagyon fontos dolog, hogy nem az az alázat, amikor valakit megaláznak. Nem az az alázat, amikor valaki úgy látszólag befogja a száját, vagy hátravonul, vagy csöndben van, hanem az az igazi alázat, amikor valaki fölismeri Jézust vagy Istent, fölismeri az Istennek a tekintélyét, és az Isten előtt megalázza magát, és azt mondja, hogy igen, ő az Isten, ő a Teremtő, vagy Jézus a Messiás. És amikor ez az alázat megvan az emberben, ebből következik minden más, ami a magatartásunkban is látszani fog, a beszédünkben, a gondolkodásunkban és mindenben. És hogyha ez az alázat megvan, ez az Isten előtt való alázat, ez kihat az élet minden területére. És most én erről az élet minden területéről szeretnék néhány dolgot mondani, néhány területet érinteni csak, amiben az alázatnak a megjelenése, vagy az alázatnak a valóság az kulcskérdés. Mert ha nincs bennünk alázat, ez az Isten szerinti valóságos alázat, akkor alapvetően bizonyos dolgok nem fognak működni. Nézzük meg az elsőt. Azt mondja a Biblia, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Itt van az engedelmesség az egyik oldalon, és az engedelmesség az alázat nélkül nem működik, ugye? Tehát én nem tudok engedelmeskedni Istennek alázat nélkül. Igazán. Mert persze cselekedetekben lehet valami, de úgy igazán az engedelmesség és az alázat az össze van kapcsolva. Azt is mondhatnánk, hogy alázzátok meg magatokat az Isten előtt, és így álljatok ellene az ördögnek. Hogy alázd meg magad az Isten előtt, engedelmeskedj így az Istennek, és álljál ellene az ördögnek. És azt mondja a Biblia, egy nagyon-nagyon fontos dolog, hogy mit csinál az ördög? Befogja a száját, egy hátrébb lép két lépést. Azt mondja az ige, hogy el fog futni tőletek. Vagyis az ördög megijed. Egyébként nem az a fajta, higgyétek el. Tehát nem az a típus, aki megijed mindenkitől meg. Sokszor szokták mondani, hogy a tömjénfüstől fél az ördög. Szerintem nem fél tőle annyira. Tehát, hogy sok helyen ott van, ahol nem szeretnénk, hogy ott legyen. Az ördög nem az a ijedős típus. De mégis, amikor olvassuk Jakabnak ezt a mondatát, amit Szentlélek így inspirál benne, és leírja, azt mondja, hogy engedelmeskedjél, alázd meg magad az Isten előtt, és hogyha ezt teszed, és így állsz ellene az ördögnek, akkor ennek lesz a következménye az, hogy az ördög az hátrahalcot csinál és eltűnik. Miért? Gondoljuk csak bele, hogy az ördög az pontosan kicsoda. Tehát Lucifert, hogyha próbáljuk így beazonosítani, ő volt az egyik legnagyobb hatalommal rendelkező szellemi lény vagy angyal a mennyei dicsőségben. És ő volt az, aki hát az alázatnak a szintjén folyamatosan egyre így csökkent, és azt mondja a Biblia, hogy ő volt az, aki nem hogy alázatot gyakorolt volna az Isten előtt, hanem föllázott az Isten ellen, neki ment az Istennek, és akart egy ilyen helycserét, hogy őt foglalja el a legfőbb trónt, és majd az Isten fogja őt imádni. És mivel ez nem sikerült neki, ez nem jött össze, ezért ő ki lett utasítva a mennyei dicsőségből, de alapvetően ez a lelkület, az alázat nélküli lelkület, ez az arrogáns lelkület, ez a harcias lelkület, neki megyek mindenkinek, legyőzök mindenkit, manipulálom a dolgokat, én erős vagyok, én bátor vagyok, én meg tudom oldani. Tehát ez a fajta hozzáállás, ami az Isten ellen való lázadásban nyilvánult meg, ez a luciferi lelkület. És azt mondja a Biblia, hogy ha valaki nem alázatos az Isten előtt, akkor tulajdonképpen a luciferi lelkületből van valami benne, vagy ez kevereg a lelkében, és a luciferi lelkület meg Lucifer, azok nem harcolnak egymással. Amikor alázatban van az ember, és megalázom magam az Isten előtt, ez tulajdonképpen nem más jelent, mint az, hogy én belépek az Isten védő szárnyai alá, vagy a védő oltalmába, és hogyha innen harcolok az ördög ellen, akkor az ördögnek vesztett csatája van, és akkor menekülni fog. Ha kilépek ebből, ha nem vagyok alázatos az Isten előtt, ha nem az Isten jelenlétében vagyok, és úgy akarok harcolni az ördöggel, vagy úgy akarok nem tudom mit csinálni, akkor ez nem fog menni, és az ördög nem fog megijedni tőlem. És nem fog megijedni senkitől. Tehát csak az alázatos ember tud, az Isten előtt való alázatos ember tud az ördöggel igazán harcolni és szembeszállni azért, mert amikor megalázom magam az Isten előtt, akkor gyakorlatilag az Istennek a, hogy is mondjam ezt, az Istennek a dicsősége, vagy az Istennek a védelme valahogy befedez. És amikor ezzel szembe akar az ördög valamit tenni, akkor azt mondja, hogy akkor viszontlátásra, akkor inkább tűnjünk el innen, mert ez nem fog menni. Amikor kilép ebből az ember, akkor viszont az ördög nem fog megijedni. És jönnek a mindenféle kísértések, meg olyan dolgok, amelyek lehet, hogy el is buktatnak bennünket. Hadd mondjak két példát. Az egyik, amikor valaki annyira ügyes, és annyira okos, és annyira tudja, hogy mit kell csinálni, és még az ördöggel is szembe mer szállni. Van egy ilyen történet a Bibliában leírva, az Apostolok cselekedeteinek a 19. részében. Ezt a történetet úgy címezhetjük meg, hogy a Szkéva vagy Szkéva fiainak a története. Ők voltak azok, akik úgy az Isten előtt az alázatot nem nagyon tudták gyakorolni, tehát ez úgy nem ment nekik. Hiába volt az apjuk főpap, meg jó családból származtak, meg szolgálatban voltak, de alázat az nem volt bennük, és látták azt, hogy az apostolok milyen erővel és hatalommal végzik a szolgálatukat, hogy még az ördögök is menekülnek, hogy emberek helyreállnak, meggyógyulnak, megváltoznak az emberek, megváltoznak a körülmények, és azt mondják ezek a gyerekek, hogy hát figyeljetek, ezt mi is tudjuk csinálni. És kinevezték magukat ördögűzőnek. És elkezdték a démonoktól megszállt embereket hát valahogy megszabadítani, és ennek az eredménye az volt, hogy az ördög vagy a démonok nem ijedtek meg tőle, vagy tőlük, hanem rájuk rontottak, letépték a ruhát róluk, és megszégyenültek. Miért van az, hogy az egyik ember mond valamit, és annak van hatása még a szellemi világban is, míg a másik ember mond valamit, és vagy semmi hatása nincs, vagy negatív hatása lesz. A titok mögötte, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, és hogyha az Istennek engedelmeskedünk, ha megalázzuk magunkat az Isten előtt, akkor az Isten ereje az, ami erőssé tud tenni bennünket. De ugyanez az alapszabály, ez nem csak nekünk itt a mi földi viszonyainkban érvényes. A Biblia beszél egy nagyon különleges történetről. Ez a történet a Júdás könyvében van leírva. Azt mondja a Júdás levelében a Biblia 9. versben, idézem, hogy még Mihály angyal, pedig egy arkangyal volt az Isten hadseregének a vezetője, tehát Mihály angyal sem mert káromló ítéletet kimondani, amikor az ördöggel, vagyis Luciferrel vitatkozva küzdött Mózes testéért, hanem azt mondta neki, dorgáljon meg téged az Úr. Hát, hogy itt a Mózes testéért, hogy vitatkoztak ebben, nem menjünk bele most, de a lényeg az, hogy ott van, hát én nem tudom, hogy most ez megállja a helyét, vagy nem, de mondhatjuk talán azt, hogy ha a mennyei hierarchiát nézzük, akkor a mindenható Isten után talán sokáig semmi nincs, és akkor ott vannak az angyali rendek, és az angyali rendeknek az első sorában biztos, hogy ott van Mihály arkangyal. Tehát ő a egyik legnagyobb hatalommal rendelkező angyal. Ha megnézzük a Bibliába azokat a nagy szellemi harcokat, amikor a menny beavatkozik a földi dolgokba, akkor mindig Mihály arkangyal jön, és ő az, aki vezeti ezeket. Vagy ő az, aki a luciferi lázadást is leveri, nem az Isten harcolt Luciferrel, hanem Mihály arkangyal vezeti ezt a csatát, és legyőzi Lucifert. És amikor van egy konfliktus Lucifer és Mihály között, két szellemi lény, itt történetesen ez a Mózes teste dolog, összevitatkoznak, vagy hát konfliktus van, és Mihály nem azt mondja, hogy a tűnyeidet senki vagy. Én már egyszer legyőztelek. Tehát, hogy nem egy ilyen lekezelően, vagy egy ilyen nagy arccal próbálja ezt az egészet, hanem azt mondja az ige, hogy nem mert káromló ítéletet kimondani Luciferre. Tehát azért valljuk be, megérdemelte volna, nem? Tehát, hogy a Luciferre valami negatívat mondasz, akkor lehet, hogy nem sokat tévedsz. Tehát, hogy bármilyen módon teszed meg, tehát, hogy, mert ő tényleg gonosz, tényleg rossz. Tehát, hogy, és nem mond semmiféle káromló dolgot, amikor az ördöggel vitatkozott, hanem azt mondja, hogy a mindenható Isten dorgáljon meg téged. Vagyis azzal az alázattal teszi, hogy visszalép az Istennek a tekintélyébe, és azt mondja, az Isten tesz majd igazságot. És így harcol. Tehát ez azért fontos, mert a szellemi világban és az anyagi világban is az alázat, az Isten szerinti alázat, ez egy olyan erő és egy olyan hatalom, ami nem más, mint az Isten hatalma. Amikor belépsz ebbe a védő térbe, ahol az Isten jelenléte van, az Isten védelme van, és innen kell harcolni, akkor van esély a győzelemre, és az ördög el is fog futni. Amikor ebből kilépünk, és az Isten nélkül is megmerünk csinálni dolgokat, vagy elfelejtjük ezt, vagy egyszerűen csak annyira bátrak vagyunk, hogy menni fog ez nekünk, akkor kiszolgáltatottá válunk, és nem fog működni. Az alázatra óriási szükség van. Azt mondja a példabeszédek 18-12-ben az ige, hogy akire romlás vár, annak fölfúvalkodik a szíve, de akire a dicsőség, az alázatos. A következő néhány hetet, hónapot, évet romlásba képzeled el, vagy dicsőségbe? Itt egy ilyen jövőkép van fölvázolva, és azt mondja az ige, hogy aki nagyon eltelik magával, aki csak saját magában tud gondolkodni, aki fölfúvalkodik, aki nagyobbnak gondolja magát, mint aki valójában, ennek az eredménye majd egy összeomlás lesz, vagy romlás lesz. Aki viszont alázatos, azt az Isten fogja fölemelni. Tudjátok, hogy milyen sokszor láttam már ezt embereknek az életében? Amikor olyan gyanúsan valaki, olyan nagy szája volt, meg olyan gyanús volt az, hogy ő mindent kifizet, mindent megold, és minden sikerül neki, és neki ne szóljon senki, és majd ő tudja. És akár a keresztény szolgálatban, és akkor olyan furcsa volt, hogy tényleg ennyire jól mennek a dolgok. És akkor eltelik x idő, pár hét, vagy pár hónap, vagy pár év, és aki akkor annyira nagyon erős volt, és nagyon nagy volt, és nagyon nagy hangja volt, az utána sehol nincsen. De kiderült, hogy a családjában zűrök vannak, kiderült, hogy összeomlik az egészsége, kiderül, hogy nincs is egy fillérje, se csak beszélt róla. Tehát, hogy kiderülnek olyan dolgok, hogy szétesik az egész. Azt mondja a Biblia, hogy az alázat az egy olyan szükséges dolog, amire neked is, meg nekem is óriási szükségem van, hogy az ördög ne tudjon bármit is megtenni velem, hanem az Isten védelme alatt legyünk. És amíg az Isten védelme alatt vagyunk, addig van esély arra, hogy az ördög el fog futni, és hát, hogy is mondjam, mással fog szórakozni, nem velem. Nem engem fog kísérteni, nem mást. A következő terület, amit szeretnék megemlíteni itt a szellemi harc után, ez pedig nem más, mint az alázat és a megtöretés. Ennek a fölolvasott szakasznak van egy olyan része, ami olyan furcsa. Kivetítőn látjátok ezt a szakaszt, aláhúztam, amikor azt mondja, hogy gyötrődjetek, gyászoljatok, sírjatok, nevetésetek forduljon gyászra, örömötök szomorúságra. Hát nem tudom, hogy van-e itt valaki, aki mondjuk ezt úgy kiszokta írni a falra, vagy nem tudom, vagy aláhúzod a Bibliába, hogy ez mennyire fontos. Igekártyákra ezt nem szokták fölírni, és akkor nem ezt szokták ajándékba adni születésnap, vagy névnapkor, vagy nem tudom, egy ajándék mellé oda tenni. Ez egy olyan nehéz dolog, ugye? Hogy gyötrődés, gyász, sírás, még a nevetés is forduljon szomorúságra vagy gyászra. Ez nagyon nehéz dolog. Miért mondja ezt Jakab? Amikor az Istenhez jövünk, akkor nagyon-nagyon tudni kell azt, hogy ki az Isten. Tehát az Istenhez akárhogy nem lehet jönni. Amikor az Istenhez jövök, akkor a mindenhatóhoz jövök, akkor a teremtőhöz jövök, aki mindennél nagyobb, mindennél szentebb, mindennél dicsőségesebb, és hát nem tudom, mindenféle legeket lehet mondani, és mindig az lesz, mert Isten mindenek fölött van. És amikor jövünk az Istenhez, azt akárhogy nem lehet megtenni. És az Istenhez való közeledésnek van egy módja, vagy van benne egy ilyen szentség dolog, hogy nem a haverokkal találkozok, amikor az Istennel találkozok, hogy nem akárkihez beszélek, amikor az Istennel beszélek. Amikor olvasom az igét, akkor nem akármit olvasok, hanem az Isten szavát olvasom. Ezért egy más kategória, mint amikor az újságot olvasom. Más kategória, mint amikor valakivel telefonon beszélek, amikor az Istenhez imádkozok. Tehát az Istenhez egyfajta szentségben kell közelíteni. És erre is rengeteg példa van a Bibliában, de gondoljatok csak egy olyan történetre, amit szeretnék így idézni. Ha már Mózesnek a testén vitatkoztak a szellemi lények, akkor Mózessel kapcsolatban tudjuk azt, hogy élte az életét ott a pusztában, amikor elmenekült Egyiptomból. Volt családja, felesége, gyerekei, ott volt a kis vállalkozása, pásztorkodott. És egyszer az Isten megjelent neki, és amikor az Isten az égő csipkebokorból megszólítja Mózest, akkor mond valami furcsát ott, hogy akkor vesd le a sarudat, mert szent ez a hely, ahol te állsz. Miért? Csupán azért, mert az Isten ott volt. Egyébként kövek voltak, puszta volt, vagy nem tudom, biztos valami növények is voltak, amit legeltek ott az állatok. De egyébként ugyanolyan föld volt, mint 5 kilométerrel vagy 100 kilométerrel arrébb bármi. Semmi különbség nem volt. De mégis, ahol megjelent az Isten, ott valami egészen más atmoszféra keletkezett, és azt mondja Mózesnek, hogy vedd le a sarudat, mert te most az Isten neve. Ez szent hely. Tehát amikor arról beszélünk, hogy az Istenhez jövünk, akkor a szent Istenhez jövünk, és akárhogy ezt nem lehet megtenni. Ezt csak alázattal lehet megtenni. Levenni a sarut, vagy kifejezni az alázatomat és a tiszteletemet, mert most az Istennel beszélek, mert most az Istenhez jöttem, vagy az Istenért teszek valamit. És ezt mindezt azért mondom el, mert ez alapvetően fontos az alázatban, hogy ha az Istenhez jövünk, akkor akármit nem tehetünk meg. Alázattal kell az ajtóba állni és beengedni a vendégeket, alázatban kell ideálni és prédikálni, alázatban kell a pénzügyekkel foglalkozni, alázatban kell a gyerekekkel foglalkozni a köszi klubban, alázattal kell programokat szervezni, és alázattal kell imádkozni, és mindent, amit teszünk, ami az Istennel kapcsolatos, azt alázatban tesszük. És hogyha ez az alázat megvan, ez felszabadít bennünket arra, hogy ebben benne legyen valahogy az Istennek a jelenléte, az Istennek az ereje. Pál apostol mond egy nagyon-nagyon furcsa dolgot, amikor a korintusi gyülekezetben ott ilyen komoly viták támadnak, hogy ki kicsoda, meg ki a nagyobb, meg ki milyen szellemi dolgokat élt át, és ki volt az, aki nagyobb ilyen szellemi átélésekkel rendelkezett. És Pál apostol 2 Korintus 12-ben mond valamit, ami azt mondja, hogy hát ha dicsekedni akarnék, akkor nem lennék esztelen, mert ha tudnék dicsekedni, mert hogy azért nekem vannak ilyen szellemi átéléseim, mondja ő. Az igazságot mondanám, de mégis mérséklem magamat, miért? Hogy valaki többnek ne tartson, mint aminek lát, vagy amit tőlem hall. Még a kinyilatkoztatások különleges nagysága miatt sem. Még attól függetlenül, hogy én lehet, mármint ő mondja, hogy én lehet, hogy 10-szer annyit átéltem, mint itt összesen. De mégis megalázom magam, és visszafogom magam, és nem akarom kifejezni azt, hogy én több vagyok, mint ti. Hogy nehogy azt lássátok, hogy én milyen nagy ember vagyok. És azt mondja, ezért tehát, hogy el ne bizakodjam, hogy a töv is adatott a testembe, a sátán angyala, hogy gyötörjön, hogy el ne bizakodjam. Emiatt 3-szor kértem az Urat, hogy távozzék el tőlem, de ő ezt mondta nekem, elég neked az én kegyelmem, mert az én erőm erőtlenség által ér célhoz. Legszívesebben tehát az erőtlenségeimmel dicsekszem, hogy a Krisztus ereje lakozzék bennem. Itt az alázat, meg az Isten ereje valahogy hogy együtt működik, és amikor valaki az alázatban az Isten erejét átéli és megtapasztalja, akkor valami nagy dolog jön ki belőle, és erre hivatkozik Pál. És valami olyat is mond, ami kicsit érthetetlen is, meg fölfoghatatlan is, hogy a sátán angyal engem gyötör mindig, azért, hogy alázatban legyek, és hogy már annyiszor mondtam Istennek, hogy ez nekem nem jó, de mégis Isten azt mondta, hogy a kegyelem az több, mint a te problémád, és menjünk tovább. Hogy az alázat az szükséges egy apostoli szolgálathoz, az apostol az szükséges egy lelkipásztori szolgálathoz, az alázat az szükséges egy szülői szolgálathoz, meg mindenhez. Hogy az Istennek a jelenlétében tudjunk lenni, és tudjuk megalázni magunkat, és ne akármit gondoljunk, hanem hogy engedjük, hogy az Isten valamit elvégezzen. És mindezt azért mondtam el, mert egyrészt szerintem a mai világban, ami úgy mindig az egóról szól, meg hogy mindenki nagy ember. Ez az alázat, ez nem egy szimpatikus dolog, vagy nem egy népszerű dolog. Föltehetnénk a kérdést, hogy miért alázzam meg magam? Tehát, hogy ez nem annyira menő dolog, vagy nincs rá időm, vagy nem, nincs is időmmel ezzel foglalkozni. Tehát, hogy az alázat, az nem tudom, hogy beírt a naptáradba bármikor is, hogy most dolgozzunk az alázaton. Mégis azt kell mondani, hogyha én nem dolgozok az alázaton, tehát én nem akarok alázatos lenni, ha én nem alázom meg magam az Isten előtt, akkor az Isten fog engem megalázni. Ez kemény. Ha te vagy én nem alázom meg magamat az Isten előtt, akkor az Isten fog megalázni. Ez lehet, hogy fájdalmas, de mégis nagyon jó dolog. Mert valami olyan jön ki belőle, ami sokkal több lesz, mint ami előtte voltam. Valami átalakul bennem. Azt mondja Jób, aki hát úgy átélt elég sok nehézséget, meg nyomorúságot, hogy bizony boldog az az ember, akit az Isten megfed. A mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz, összeszúz, de a keze meg is gyógyít. Vagy azt mondja a Prédikátorok 7.3, hogy többet ér a bánat, mint a nevetés. Ha a szomorú arc mellett jobbá lesz a szív. Ugye furcsa párosítások, hogy többet ér a bánat, mint a nevetés. Mindenki a nevetésre adna többet, ugye, tehát, hogy abból legyen több. De mégis azt mondja az ige, hogy ha a bánat megjelenik, és ez megváltoztat engem vagy téged, és ezzel valami jobb jön ki az életemből, akkor megéri, akkor ez sokkal értékesebb. Sokkal értékesebb az, hogyha valahogy átélem azt, hogy az Isten megsebez, de be is kötöz és meggyógyít, mert utána valami más lesz, mint ami előtte volt, és az utána lévő az sokkal erősebb és sokkal jobb lesz. Tudjátok, az Isten nagyságát, hogy átéljük és megtapasztaljuk, ahhoz nagyon sokszor szükség van a megtöretésre, ami sokszor gyötrődéssel, vagy gyászsal, vagy sírással jár, vagy szomorúsággal jár. Aki ezt soha nem éli át, az valószínű, hogy nincs olyan közel Istenhez, vagy nem élt még át olyan nagy dolgokat. A megtöretésre egyszerűen szükségünk van. És amikor azt mondja Jakab, hogy gyötrődjetek, gyászoljatok, sírjatok, nevetésetek, forduljon gyászra, örömötök, szomorúságra, akkor itt egy ilyen megtört lélekről van szó. Hogy a megtöretésre szükség van. És egyrészt az élet se egyszerű senkinek, tehát hogy abban is vannak nehézségek, problémák, gyötrődések, gyász, meg minden. Tehát ez is hoz egyfajta megtöretést az embernek az életébe, de önmagában nem erről van szó. Mert lehet olyan valaki, akit az élet nagyon meggyötört, mégis olyan kemény, és olyan harcias, és mindenkinek neki megy, és mindenkit utál, és mindenkivel problémája van, és az egész életét egy ilyen harcosként éli meg, hogy majd én visszaadom, meg majd én megmutatom. Hiába van fizikailag fájdalom, nehézség, de valahogy a lelke az nem változott semmit. A gyász vagy a fájdalom mellett nem lett jobbá a szív. És az Isten össze akarja ezt valahogy gyúrni, és azt mondja, hogy az alázat az fontos, és hogy az alázathoz néha szükség van ahhoz, hogy egyfajta megtöretést átéljünk. Az első nagy megtöretés, amit az ember átél, az nem más, mint a megtérés. Amikor rájövök arra, hogy Isten nélkül én nem tudok tovább menni. Az Isten nélkül én senki vagyok. Az Isten nélkül a kárhozatra vagyok méltó csak. És amikor valaki őszintén megtér, egy őszinte bűnbánatot tart, ez az első megtöretés, ami valóságosan megtörténik az embernek az életében. De lehet egy nagy kudarc is, amiben az ember megszégyenül, viszont ezt úgy dolgozza föl, hogy valamit megértek abból, amit az Isten akar nekem tanítani. Egy kudarc, egy nagy fájdalom, egy nagy nehézség rávezethet arra, hogy az Isten nélkül nem fog menni az életem. Hogy az Isten nélkül nem fog valami megtörténni. Ez mind-mind a megtöretésnek a folyamata lehet. Lehet egy nagy veszteség, vagy nagy fájdalom, amit átél az ember, és rájövök arra, hogy szükségem van az Istenre, hogy még jobban menekülök az Istenhez. Nem tudom, hogy átéltétek-e azt, bizonyára igen, hogy imádkoztál egyszer, kétszer, háromszor és sokszor, hetek és hónapok teltek el, és hallgatott az Isten. Nem volt visszajelzés. Nem mondott semmit Isten. Csönd van. Ugye volt már ilyen? És akkor ilyenkor mi van? Bennem van a hiba, vagy Isten nem foglalkozik velem? Vagy ilyenkor szoktunk panaszkodni, hogy ez úgy nem jó, nem oké. Mert hát azt ígérte, hogy ő meghallgatja az imádságokat, és akkor mi van ilyenkor? De tudjátok, amikor az Isten hallgat, ez nem azt jelenti, hogy nem hallotta meg az imádságomat, nem azt jelenti, hogy nem tudja, hogy mi van velem, vagy elfelejtkezett rólam, hanem lehet, hogy ez a megtöretettségnek a folyamatában egy lépés, hogy az Isten egy kicsit visszalép, és csöndben van. És majd eljön az idő, amikor újra megszólal, de amikor újra megszólal, egy olyan állapotban vagyok, hogy nagyon várom, hogy az Isten szóljon. És nem abban az helyzetben vagyok, hogy Uram, most már mondjál nekem valamit, mert nincs időm várni, és akkor haladjunk előre, meg történjenek a dolgok, meg nekem ez nagyon kéne, meg nagyon szeretném, hanem megalázom magam az Isten előtt, és amikor az Isten előtti alázat kialakul bennem, akkor az Isten hangját azonnal hallani fogom. Én többször átéltem ilyet, hogy az alázat és a megtöretés az nagyon sokszor együttműködik. És amikor az ember az alázatból kilép, az Isten előtt való alázatból, és egyre büszkébb lesz, egyre nagyobbnak képzeli magát, egyre inkább önállósítja magát a dolgaival, az életével, akkor az Isten lehet, hogy megenged egyfajta egy ilyen megtöretettségi folyamatot, hogy visszakerüljünk abba a pozícióba, amiben az Isten védelme, az Isten áldása ott tud lenni az életemben. Ez lehet, hogy nem annyira kellemes, meg szimpatikus, de mégis, amit Jobb mond, az nagyon-nagyon fontos, hogy a mindenható fenyítését nevesd meg, mert ő megsebez, de be is kötöz, összezúz, de a keze meg is gyógyít. És hogyha Jobbnak a történetének a végére lapoznánk a Bibliába, akkor azt olvassuk, hogy miután ő végigélt sok nehézséget és sok fájdalmat, és magamnak sem, meg nektek se kívánom, hogy ezt végéljük, de mégis azt mondja a végén, hogy jobb lett neki azután, mint azelőtt volt. Hogy valami sokkal dicsőségesebb jött ki utána. Mert szükség volt egy megtöretettségre, egy alázatra ahhoz, hogy tovább tudja élni az életét. Tehát amikor arról beszélünk, hogy alázat, akkor ez a megtöretettség is benne van, és amikor ezt átéljük, akkor ne ijedjünk meg ettől. Meneküljünk az Istenhez, még akkor is, ha hallgat. Imádkozzunk akkor is, ha fáj. Bízzunk az Istenbe akkor is, amikor veszteségeink vannak, és eljön az idő, amikor kiderül, hogy ennek az egésznek van egy pozitív folyamata, mert ezt a Szentlélek végzi el bennünk. Az alázat és a megtöretettség egy olyan gyümölcsöt tud teremni, amiben az Isten ereje és az Isten dicsősége kijön, és neked sokkal jobb lesz utána, mint előtte volt. És van még egy, amit szeretnénk megemlíteni. Az alázat és az emberi kapcsolatoknak a kérdése. Azt mondja itt az ige, hogy a mások felett való ítélkezés, vagy a rágalmazás, hogyha valakinek az életében ez magas szinten van, akkor valószínűleg az alázat az nagyon minimális szinten van. Tehát így szól ez a rész. Ne rágalmazzátok egymást, testvéreim. Aki a testvérét rágalmazza, vagy ítélkezik felette, az a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik. Ha pedig a törvény felett ítélkezel, nem megtartója, hanem ítélő bírája vagy a törvénynek. Egy a törvényadó és az ítélőbíró, aki megmenthet és elveszthet. De ki vagy te, hogy ítélkezel fel a barátod felett? Hát azt így végigolvassuk, hogy első reakcióra azt mondhatnánk, hogy hoppá, hát akkor be kell fogni a szánkat, nem kell senkinek semmit mondani, én sem vagyok külön, mint te, hát azt csinálsz, amit akarsz, én is azt csinálom, amit akarok, vagy amit tudok. Végül is ez az alázat, nem? Tehát, hogy nem avatkozunk bele egymás dolgaiba. Ezt lehet, hogy toleranciának hívják, nem tudom, de itt a Biblia nem teljesen erről beszél. Tehát, hogy nem erről szól csupán dolog, hogy fogd be a szállat, és ne szól semmiért, és ne foglalkozz a másikkal. Mert ha a Biblia egészét nézzük, akkor a Bibliának nagyon sok olyan üzenete van, hogy igenis felelősek vagyunk egymásért, igenis segítsünk egymásnak, vagy akár még állítsuk is meg egymást, hogyha rossz irányba megy valaki. Tehát, hogy ezt valahogy jól kell érteni, de mégis, hogy kell ezt jól érteni? Nézzük sorba, ha azt mondjuk, hogy ne rágalmazd a másikat, akkor ezt kipipálhatjuk, hogy a rágalmazás az bűn. Ugye a rágalmazás az, hogy én mondok valamit rád, ami nem igaz. Tehát, hogy valami negatív dolgot állítok, ami egyébként nem igaz, ez a rágalmazás. Tehát, hogy ezt így kipipálhatjuk, hogy oké. Jakab azt mondja, kedves testvéreim, köszik a gyülekezetben, ne rágalmazzátok egymást. Nem tapasztalom, hogy ez egy akkora probléma lenne itt, de hogyha mégis valakinek a gondolatába ez fölmerül, akkor tegyük helyre a dolgokat, tehát ne rágalmazzuk egymást, tehát hogy ez nem jó, nem oké. De amikor arról van szó, hogyha az egyik ember ítélkezik a másik felett, akkor már a törvényt rágalmazza, és a törvény felett ítélkezik, és hát hogy ezt nem tehetjük meg. Hogy van ez? Mégis, amikor erről van szó, akkor azt is látni kell, hogy Isten adott különböző tekintélyeket. Szülőként neked van egy tekintélyed. Elég sok szülő van itt. A szülői tekintélyben benne van az, hogy megítélheted a gyerekedet? Hogy mit csinál jól, vagy rosszul, vagy oké, nem oké. Ez benne van, vagy nincs benne? Vagy amikor a szülő azt mondja, hogy fiam, ezt nem csinálhatod, akkor a fiú mondhatja azt, hogy de azt mondja a Biblia, hogy ne ítélkezzél is. Ugye a szülői tekintélyben ez benne van. Vagy egy lelkipásztori tekintélyben benne van az, hogy valamire azt mondom, hogy nem, vagy vezetők azt mondják, vagy a presbiterek, hogy ezt így nem lehet, vagy ez nem fér bele. Tehát, hogy az Istennek a tekintélyét képviselik az emberek, és egy ilyen tólig, amit az Isten mond, abba közlekedünk, ugye? Tehát az útnak van jobb meg bal széle, de nem az árokba akarunk kikötni majd a végén, vagy nem balesetet akarunk okozni. Tehát igenis benne van az, hogy hát ilyen értelemben megítélhetjük a másikat. hogy az egyik ember megítélheti a másikat. Az egy házas párban a férfi megítélheti a nőt, vagy a nő a férfit. Vagy a gyülekezetben az egyik tesó megítélheti a másikat. Hát igen. Van egy olyan kegyelmi ajándék, képzeljétek el, hogy a bátorítás, meg az intés ajándék, ez így össze van csomagolva. Az intésnek az ajándéka. Hogy amikor valaki azt mondja, hogy figyelj, ezt ne csináld, ezt így nem lehet, és megint téged. Nem tudom, hogy átértél már ilyet, vagy nem. Ha még nem, akkor nem baj, de hogyha lesz ilyen, akkor adjál hálát az Úrnak, hogyha ez tényleg Istentől van, mert ez jó dolog. Ez jó dolog, mert hogyha Isten mond valamit, vagy figyelmeztet, és ez valakin keresztül jön, és valaki kimondja ezt neked, akkor ez segít neked abba, hogy jó irányba menjen az életed, és ne jöjjön valami katasztrófa. Azt mondja az ige, 1 Timóteus 5-ben, idősebb férfit ne dorgálj meg, hanem intsd, mint apádat. Itt meg mi van? Hogy intsed, ugye? Azt mondja, hogy Jakab, ne intsed, mert akkor a törvény felett ítélkezel, itt meg azt mondja, hogy intsed, mint apádat. És hogyha ezt a kettőt összerakjuk, akkor itt már sokkal érthetőbb, hogy amiről Jakab beszél, itt az egész az alázatban van becsomagolva, és az alázatról beszél, és azt mondja, hogy ha te alázat nélkül elkezdesz okoskodni, elkezdesz beleszólni a másiknak az életébe, hogy te hogy neveld a gyerekedet, te milyen pénzügyeket produkálsz, te hogy viselkedsz, te hogy beszélsz, és alázat nélkül elkezd mindenkinek az életébe beleavatkozni valaki, akkor ez van. Amit Jakab mond, hogy te az Isten székébe ülsz, és az Isten tekintélyével akarsz valamit tenni, ez ilyen értelemben nincs jogod, ha nem vagy alázatban. Te nem bírálhatod fölül a másikat, mint egy ember, de úgy fölül bírálhatod, hogy az Isten tekintélyére hivatkozhatsz. Azt mondja, tehát, hogy az idősebb férfit ne dorgáld meg, hanem intsd, mint apádat. Hogy az apámat hogy tudom meginteni? Hát azzal a tisztelet, hogy csak ő az apám, nem? Tehát, hogy ez azért egyértelmű, hogy itt van egy tekintélybeli különbség. A fiatalabbakat pedig úgy, mint öcsédet, az idősebb asszonyokat, mint anyádat. A fiatalabbakat, mint húgodat, teljes tisztasággal. Vagyis, amikor mégis szólsz valamiért, hogy ez így nem jó, vagy nem mehet tovább, akár szülőként a családban, akár a gyülekezetben, akárhol, akkor ezt olyan tisztelettel és alázattal tedd, hogy ezzel te segíteni akarsz a másiknak. És akkor oké. Ha nincs benned ez a tisztelet, hogy segíteni akarsz neki, és így akarod helyes útra irányítani, hanem a tisztelet nélkül és az alázat nélkül teszed ezt, akkor inkább ne csináld. Akkor inkább nem kell. Bizonyos fordítások azt mondják erre, hogy mikor azt, hogy ne rágalmazzátok egymást testvéreim, vagy ne intsétek, hogy ne szóljátok meg egymást, vagy ne gyalázzátok egymást. Ugye itt egy kicsit másról van szó. Ne szóld meg a másikat. Mit jelent az, hogy megszólni a másikat? Hogy mindig beszólni neki, ugye? Tehát, hogy nekem ez se tetszik, az se tetszik, miért így van, miért úgy van, miért ezt mondtad, miért nem azt mondtad, mert nekem ez nem tetszik. Erre mondja a Biblia, hogy ezt ne csináld. Nem kell megszólni a másikat állandóan, mert ez idegesítő, és ráadásul nem is fog igazi gyümölcsöket hozni. Hogy ne gyalázzátok egymást. Egy másik fordítás azt mondja, ne károztassátok egymást. A kárhoztatás az egy keményebb dolog, és itt a rágalmazással függ össze. A kárhoztatás, meg a kárhozat szót, hogyha összerakjuk, a kárhozat az mit jelent? Egy ilyen végső ítélet, ugye? Hogy aki a kárhozatba kerül, annak vége, tehát hogy akkor az oda került, és ott is maradt. Tehát, hogy onnan már nincsenek ilyen lehetőségek, hogy ilyen fellebbviteli, nem tudom milyen folyamat még, hogy hát a királyt onnan kerülni. A kárhozat az a végső hely. És a kárhoztatás az nem más, mint valami olyasmi, hogy kimondok valamit, hogy te ilyen vagy, és engem már nem érdekel. Ha te ezt csinálod, akkor én soha többet meg. Értitek? Ez a végső álláspontokat kihirdetni. Amire nincs jogom, mert lehet, hogy most valaki tényleg rossz dolgot csinált, és nekem az nem tetszik, de 10 perc múlva megbánja, az Isten megbocsátja neki, az Isten tovább engedi, én meg beleragadtam az ítélkezésembe, vagy a kárhoztatásomba. Tehát amikor azt mondja a Biblia, hogy ne ítélkezzünk a másik felett, vagy ne rágalmazzuk, akkor ez tulajdonképpen arról szól, hogy alázat nélkül ne szólj bele a másik életébe. Lelkipásztorként sem, szülőként sem, munkavállalóként sem, főnökként sem, semmilyen szinten nem. Alázat nélkül nem fog működni. Ha viszont átéli az ember azt, hogy alázattal intenek meg, akkor lehet, hogy az is fáj, nem biztos, hogy jól esik mindig, de annak lesz egy pozitív eredménye. Ha alázat nélkül én arrogánsan megintenek, az is fáj, csak semmi eredménye nem lesz. Mert mi lesz a következménye? Hogy azért is. Hát nehogy már te mondd meg nekem. Hát ilyenek vagyunk emberek, így működnek a dolgok. Tehát erre vigyázni kell, és arra is vigyázni kell, hogy vannak olyan szituációk, amikor, hát kicsit az Isten humorát látom benne, hogy vannak emberek, akik úgy szeretnek észt osztani mindenkinek, és úgy megmondani, hogy merre van az arra, és kevés alázattal. És nagyon sokszor láttam embereknek az életében, hogyha amikor van ilyen ember, akkor amit ő megítél a másik ember életébe, előbb-utóbb majd az ő életébe, vagy az ő családja életébe, Isten ugyanazokat a szituációkat megengedi. Csak úgy ajándékba adja neki, hogy most dolgozz rajta. Csak így példák, hogy mondjuk valaki mindig beszól, hogy kell gyereket nevelni. És nem igaz, hogy ezt nem lehet jól csinálni. És amikor neki lesz gyereke, akkor az ő gyereke lesz a legrosszabb az egész társaságban. És ő lesz az, aki a leginkább képtelen lesz arra, hogy mondjuk a gyereket normálisan nevelje. De egyébként az elméletet nagyon tudta. És az élet minden más területén is szoktak ilyen dolgok működni. Hogy amit megszólunk szeretetlenül, meg alázat nélkül, csak úgy kimondjuk, hogy ez se jó, az se jó, és nem működik, az lehet, hogy majd az Isten megenged, hogy akkor bizonyítsál. És hogyha nincs alázat bennem, akkor nem tudok bizonyítani. Akkor nem fog működni, csak beég az ember. Egyszer egy gyülekezetben történt, hogy volt egy valaki, aki úgy előszeretettel szokta kritizálni, vagy hát most már lehet, hogy nem, de hogy kritizálta nagyon az ige hirdetést. Szóval, hogy mindenkinek bárki prédikált, és bárki mondott bármit, bármilyen témáról, akkor neki mindig volt egy véleménye, hogy az így nem jó, meg úgy nem jó, meg amúgy nem jó. Elég idegesítő volt. Tehát. És az történt, hogy hosszú időn keresztül ment, és hát egyszer egy olyan döntés született, hogy ez a valaki, hát akkor most ő jön, prédikáljon ő. És akkor azt mondta, hogy igen, tehát, hogy elvállalta. Nem is egy ilyen nagy istentisztelet volt, egy ilyen kisebb alkalom volt, körülbelül 4 óra vagy max. 20 perce volt. Kiállt és elkezdte mondani, akkor megakadt, meg köhögött, meg vizet kért, meg minden baja volt. Aztán mondta, hogy most rosszul érzi magát, és nem is biztos, hogy ezt úgy be tudja fejezni. Aztán még ivott egy pohár vizet, és akkor csak befejezte. Szóval egy ilyen kínos szerencsétlenkedés volt az egész. És amikor befejezte, a végén azt mondta, hogy soha nem fog prédikálni többet. Nagyon bennem maradt, hogy az elméletet mindenki tudja, nem? Hogy kell gyereket nevelni, hogy kell tanítani, hogy kell prédikálni. Mindenki sokkal jobb szövetségi kapitány tudna lenni Magyarországon a labdarúgó csapatban, mint pont az, aki ott van, és aki vezeti a csapatot, mert mindenki tudja, hogy kell csinálni. Minden szituációt kívülről olyan könnyű megítélni, hogy ezt így kell, meg úgy kell. De amikor te vagy benne, amikor, vagy én vagyok benne, és nekem kell megcsinálni, akkor az sokkal, sokkal nehezebb, és sokkal súlyosabb. És amikor ott vagyunk, és ha nincs alázat bennünk, és nem azt mondja, uram, én ezt veled akarom csinálni. Szükségem van arra, hogy te vezess ebben, és ez az alázat, hogyha megvan, akkor jól mennek a dolgok. Ha nincs ez az alázat, akkor jönnek ezek a beégések. És ugye nem szeretnénk beégni, és nem szeretnénk rossz irányba menni, ezért óriási szükségünk van az alázatra. Hogy mennyire vagy alázatos, vagy mennyire vagyok alázatos, hát azt mondhatnánk ebből, amit eddig elmondtam, hogy az Isten tudja, ugye? Tehát, hogy az Isten előtt való alázat, az meghatározza az életünket, tehát, hogy Isten tudja, hogy én mennyire vagyok alázatos. De hadd mondja azt, hogy nem csak Isten tudja, te is tudod. Ha ismersz engem, akkor tudod, hogy mennyire vagyok alázatos. A feleségem sokkal jobban tudja nálatok is, hogy mennyire vagyok alázatos. A gyerekeim sokkal jobban tudják. Tehát akik közel vannak hozzád, akikkel kapcsolatban vagy, akikkel együtt dolgozol, vagy a családban együtt élitek az életeteket, ott átjönnek ezek a dolgok, és ha te Isten előtt alázatos vagy, és tényleg ez a Isten szerinti alázat ott van a szívedbe, lelkedbe, akkor teljesen másképp fogsz reagálni a feleségedre, férjedre, gyerekedre, szomszédodra, de hadd mondjam azt, hogy lehet, hogy még a macskád meg a kutyád is érezni fogja, hogy van benned alázat. Mert teljesen másképp viszonyulsz még az állatokhoz is. Meg lehet, hogy a teremtett világ is látni és érzékelni fogja, hogy itt egy alázatos ember, mert teljesen másképp fogsz viselkedni, mint az a valaki, akiben semmi alázat nincs, mert ő tudja és ő majd megcsinálja. Ha van alázat, akkor ez egy teljesen más hozzáállást enged az életünkbe, és más módon nyilvánulunk meg. Ha az alázat kimarad, akkor jön az okoskodás, meg az arrogáns viselkedés. Hadd ismételjem meg ezt. Ha alázattal mondasz valamit valakinek, az lehet, hogy fájni fog neki. Ha alázattal mondanak neked valamit, ami mondjuk ilyen intés, az lehet, hogy fáj. De megéri, mert gyógyulást hoz. Ha alázat nélkül mondják ugyanazt, az fájni fog, de nem fog érni semmit. Legfeljebb az emberi kapcsolatokat tönkreteszi. Ezért az alázat annyira szükséges, hogy az alázat ott legyen az életünkben és működjön, mert alázat nélkül nem működik semmi igazán, vagy nem Isten szerint működik. És mivel advent van, szeretném befejezni azzal, hogy annak a Jézusnak a szavait idézem, akit várunk, hogy visszajöjjön majd értünk, meg akinek a születésének az ünnepére készülünk. Jézus ezt mondja, vegyétek magatokra az én igámat, és tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok és alázatos szívű, és megnyugvást találtok lelketeknek. Jézus beszél szelídségről és alázatról. És azt mondja, hogy ez szükséges ahhoz, hogy valaki őt kövesse, vagy a keresztény szolgálat, vagy a keresztény élethez, ez szükséges, enélkül nem fognak működni a dolgok. Hogyha megnéznénk azt, hogy tanuljátok meg tőlem, hogy szelíd vagyok, mit jelent szelídnek lenni? A szelíd valaki az valami olyan ember, aki egyébként lehet, hogy tudja, meg ereje is van hozzá, de nem teszi meg, vagy visszafogja magát. Gondoljatok mondjuk az állatoknak a megszelídítésére. Egy vadon élő ló, az vágtat össze-vissza, mindenkit ledob a hátáról, csak azzal, amit ő akar, ugye? Tehát, hogy ez a vad. Erő, ami ott megnyilvánul. És amikor megszelídíték ugyanezt a lovat, és szelíddé válik, ugyanaz az erő van, de már nem azt csinál, amit ő akar, hanem együttműködő. Amikor szelídségről beszél Jézus Krisztus, akkor önmagára is mondja ezt, hogy ő minden hatalommal rendelkezik, de ezt a minden hatalmat nem fogja gyakorolni mindig, hanem ő önmagáról nézve is gyakorolja a szelídséget. És azt mondja, hogy vegyétek magatokra ezt az igát, és tanuljátok meg, hogy én is szelíd vagyok, és legyetek ti is szelídek. És alázatos szívű. És az alázatos talán az több, mint a szelídség, mert az alázat az nem csak azt jelenti, hogy van bennem erő, de nem mutatom meg, vagy nem használom ki, hogy azt az erőfölénnyel nem élek, ami esetleg nálam van, hanem az alázat az azt jelenti, hogy megalázom magam, és elismerem valaki másnak a tekintélyét. Ez az igazi alázat. És a keresztény életnek ez a lényege. A megtérésnek ez a lényege, hogy megalázom magam, és elismerem, hogy Jézusom megváltom. A keresztény életben az van, hogy elismerem, hogy Isten a mindenható. Megalázom magam, és átadom a hatalmat neki. Átadom az irányítást neki. Ha azt mondja valaki, hogy engem ez nem érdekel, én rajtam nem fog uralkodni senki, ez az, ami nem igaz. Azt mondja a Biblia, a bűn uralkodik az embereken. És ha ki akarsz jönni a bűnnek az uralma alól, akkor meg kell alázni magunkat, és ki kell fejezni azt, hogy Jézus Krisztus legyen az életünknek az ura. És ez a csere, hogyha megtörténik, akkor ott van egy olyan alázat, amit az Isten meg tud áldani. Nagyon-nagyon fontos az, hogy senkinek ne engedd meg, hogy uralkodjon rajtad. De, hogy is fogalmazzuk, de azért, hogy Jézus Krisztus uralma legyen az életeden, azért meg tegyél meg mindent. Ez nagyon fontos. Hogyha egy másik ember akar rád telepedni, akkor ezt ne engedd meg, mert ez nem Isten szerint való, ez nem jó. Hogyha valaki le akar uralni téged, akkor az megbetegít. Tehát ezt valahogy rázd le magadról, vagy ez nem jó. De azért mindent meg kell tenni, hogy Jézus Krisztus uralma ott legyen az életemen, mert azt mondja a Biblia, hogy ő az igazság, és az igazság szabaddá tesz bennünket. Akit a fiú megszabadít, az valóságosan szabad. Hogy Jézus Krisztus uralma, az teljesen más uralom, mint bármi más. És ezért, amikor az alázatról beszélünk, hogy megalázom magam, és elismerem valakinek az uralmát az életem fölött, vagy a döntéseim fölött, vagy bármi fölött, akkor ez egyedül csak Jézus Krisztusnál működik jól. Hogyha ezt megmered tenni, és meg tudod tenni, akkor te áldott ember vagy. Ha nem teszed meg, hanem mindenféle más irányba mész, akkor viszont problémák lesznek. És szeretném azzal a kérdéssel befejezni, hogy Most így adventben egy fontos kérdés, hogy te kimondtad már az életedben bármikor azt, hogy Jézus Krisztus uralma legyen ott az életeden? A másik kérdés pedig így szól, hogy ha igen, ha kimondtad már, akkor esetleg lehet, hogy szükséges újra kimondani, mert az alázat elpárolgott, vagy eltűnt, és más irányba mentél. És amikor kimondod, hogy Jézusnak az uralma legyen az életemen, akkor ez az alázatnak a legmagasabb foka. Amikor megalázom magam az Isten tekintély előtt, és akarom, hogy Jézus Krisztus uralkodjon az életemben. Szeretném, ha most ezért tudnánk imádkozni. És hogyha úgy érzed, hogy eltávolodtál Istentől, és nincs benned ez az igazi alázat, ami felszabadít, ami krisztusi, ami előre visz, ami az Isten erejét szabadítja föl, akkor lehet, hogy itt az ideje, hogy mondd ki újra, hogy Uram, jövök hozzád, és a te uralmadat akarom az életem fölött. Mennyei Atyám, amikor jövünk hozzád, vagy készülünk az adventre, Jézus születésére, sokszor az van bennünk, hogy szeretnénk ezt ilyen nagyon kellemes, hangulatos környezetben megtenni, ahol vidámak vagyunk, örülünk, és minden szép, és minden jó, és nem akarunk foglalkozni fájdalmakkal, problémákkal, nehézségekkel. De Uram, köszönöm, hogy Te ezekkel is foglalkozod, és pont azért foglalkozol, hogy ezek által valami jót hozzák ki az életünkből, és hogy ezek végül is elmúljanak az életünkből, és ne a fájdalmak, meg a nyomorúságok, a gyászok kísérjék az életünket végig, hanem mindaz, ami a mennyből jön. Uram, most imádkozom azért, hogy gyere a Szent Szelemed által, és kérünk téged, hogy ha valakinek elhoztad az életében azt a pillanatot, hogy kimondja, hogy te vagy az Úr, te vagy az Isten, te vagy a mindenható, akkor ezt tudja őszintén kimondani. És Uram, hogyha eltávolodtunk tőled, akkor kérünk, hogy hívjál vissza magadhoz, és újra szeretnénk kifejezni, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Istennek a dicsőségére. Hogy ennél többet vagy nagyobbat nem mondhatunk, de ezt szeretnénk kimondani, Urunk. És akinek szüksége van ma erre, hogy újra kimondja, hogy újra megnyugodjon benned, hogy a lelke fel tudjon szabadulni, kérjük Szentlélek, hogy munkáld ezt. És ha te jelenléted maradjon velünk holnap és holnap után is, amikor mindenféle viharos meg zűrös helyzetekbe kerülünk, hogy az Istennek a békessége, ami minden értelmet meg tud haladni, az őrizze meg a szívünket és a lelkünket. Azért, mert alázatosak vagyunk előtted. És Urunk, ha jönnek a kísértések, és támad bennünket az ördög bármilyen módon is, segíts, hogy hozzá tudjunk menekülni, és a te jelenlétedben tudjunk megnyugodni, hogy az ördög tudjon elfutni tőlünk, és mi meg átéljük a kegyelmednek a valóságát. Kérjük, hogy a következő hetekben hadd legyen ez is egy újra és újra megtapasztalt valóság az életünkben. Kérlek, áld meg a családokat, a személyeket, az életünket, a következő napokat. Legyél velünk, fogd a kezünket, és irányíts bennünket mindenben. Jézus nevében kérjük mindezt. Amen.
Gyertek, még egy kicsit imádkozzunk tovább. Úr Jézus, köszönjük neked ezt az üzenetet, köszönjük, hogy a te igéd az mindig élő és ható, és tényleg ez hat ránk, és válaszok elé állít minket, hogy akarunk élni. Köszönjük, hogy te ebben egy tökéletes példát mutattál nekünk, hogy hogyan kell alázatosnak lenni, hogy hogyan lehetünk szelidek. Kérlek, hogy erre taníts meg minket, hogy még ha ezt mi csak töredékesen is tudjuk csinálni, de ezt tudjuk beépíteni az életünk mindennapjaiba, hogy alázatosak lehessünk, hogy rád figyeljünk, hogy ne magunkkal tegyünk el, hanem tudjuk megalázni magunkat előtted, hogy ne neked kelljen megalázni minket, mert az tényleg egy fájdalmasabb dolog. Köszönjük neked, hogy te velünk vagy, és hogy erre megtanítasz minket. Amen.